A tegnapi nappal megkezdtük a nagy bőgyszent idejét, ami a bűnbánat ideje, de azt hiszem, így is fogalmazhatnánk, hogy a jóvátétel ideje, hiszen az, hogy megbánjuk a bűneinket, az csak az egyik fele. A bűnöket jóvá is kell tenni. Persze Isten előtt, maga Jézus Krisztus tette jóvá a bűneinket a megváltással, élete föláldozásával és föltámadásával, vagyis megdicsőítette a mennyei atyát. Na de az emberek felé nekünk kell a jóvátételt megtennünk, úgyhogy nagybőjt idején arra is gondoljunk, hogy nem elég megbánni azt, hogy mást megbántottam, hanem ki is kell engesztelni. Nem elég az megbánni, hogy mást megkárosítottam, hanem elégtételt, jóvátételt is kell adni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szentgyónásainknak is az elégtétel részét nagyon-nagyon komolyan vegyük, hiszen ez teszi teljessé a szentségvételét. Hát, hogy ez a nem csak bűnbánat, hanem ez a jóvátételi kötelezőség és ennek lelkismereti része is meglegyen bennünk, ezért mondjuk a bevezető imádságot. Egyébként a mai szentmisének is éppen ez a könyörgése. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Elnézést, két hete találkoztunk utoljára az éter hullámain, mert hogy nem tudtam, hogy az elmúlt csütörtök az egy tematikus nap lesz, ezért nem tudtam előre bejelenteni. De hát most itt vagyok, és visszaemlékezünk arra, hogy miről is beszéltünk két héttel ezelőtt. Szűzanyádnak a teológiáját folytatjuk, és éppen ezért Szent Józsefről beszéltünk, az ő jegyeséről. Szent Józsefnek a szűzanya jegyesének a tisztelete új dimenziót kapott azzal, hogy Szent 23. János pápa belefoglalta Szent József nevét a Szentmise kánonjába. Az bizonyos, hogy a Szentírás szavaiból megtudjuk, Dávid leszármazottja Szent József. Egyébként az életéről alig tudunk valamit, legfeljebb annyit, ami magával az Úr Jézussal függ össze, de sem előtte, honnan, hol, mikor, merre született, sem utána, hogyan halt meg, és hogy hol lett eltemetve. Az is nyilvánvaló, hogy az Úr Jézus atyaként tartották számon. Maguk az emberek is, de maga a szűzanya is így nevezte őt, amikor a 12 éves Jézusra látaláltak, atyád és én bánkódva kerestünk. Vagyis ez mindenféleképpen kiárt Szent Józsefnek ez a megnevezés, hogy ő az Úr Jézus atya az emberek előtt. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, de ezt az egyház dogmaként is kimondta, hogy Szűz Mária mindenkor szűz volt. És azt is határozottan kimondta az angyal előtt a szűzanya, hogy ő az Úr szolgáló leánya, tehát teljesen elkötelezte magát Isten iránt. Ebből következik, hogy ember iránt nem kötelezhette el így magát. A szentatyák a házasság és a szüzesség látszólagos ellenmondását úgy próbálják feloldani, hogy mindketten szüzességi fogadalmat tettek volna. Erre a Szentírásban nincs semmiféle adat, éppen ezért bátorkodom, merészkedem azt mondani, hogy én szerintem a fogadalomra nem volt szükség, hiszen Szent József világosan tudta, hogy a szűzanyánál az Úristen rendkívüli kegyelme működik. Éppen ezért úgy gondolom, ahogyan Mózes nem mert közelíteni az el nem égő csipkebokorhoz, hasonlóképpen nem mert közelíteni tisztességtelen módon, vagy szokásos módon Szent József sem a boldogságos szűzanyához. Na, akkor ma miről beszélünk? Pontosan erről, hogy szükséges volt-e, hogy eljegyzett mennyasszonytól, asszonytól szülessék Jézus Krisztus, vagyis az Isten fia. Hiszen Szent Pál így mondja, hogy asszony, a Galata levélben, hogy asszonytól született. Na, ehhez Akvinói Szent Tamás vélekedését tudom felidézni. Ő ugyanis három pontban gyűjti össze, hogy miért volt ez megfelelő a mi üdvösségünk szempontjából. Elmondja, hogy ez magának Jézus Krisztusnak a szempontjából is, a szűzanya szempontjából is, meg a mi megváltott emberek szempontjából is megfelelő volt. Nem azt mondja, hogy kötelező volt, hiszen erről nem beszélhet, Isten szabad akaratú, de hogy megfelelő volt, hogy Isten így döntsön, az azért emberésszel kigondolható, vagy legalábbis érvek hozhatók mellette föl. Hát akkor most nézzük azt, hogy Jézus Krisztus szempontjából miért tartja ezt megfelelőnek Szent Tamás. Ha az Úr Jézus köztudottan és mindenki szemében törvénytelennek születik, semmi hitele nem lett volna az emberek előtt. Úgy gondolom, ez egy teljesen nyilvánvaló dolog. Hát főképpen abban az időben, nem a mai nagy szabadság, szabadosság idejében, akkor azt igazán komolyan számon tartották, hogyha valaki nem házasságból született. Hát, ha Jézus Krisztus ilyen nem házasságból született volna, részben azt senki el nem hiszi, hogy milyen valami rendkívüli isteni csoda közreműködés hozta az ő emberségét, részben pedig nem lett volna hitele a tanításának. A zsidó előjárók üldözése teljesen jogosnak tűnt volna egy ilyen ember ellen. És kihitte volna akár a zsidók közül, akár a pogányok közül is Szűz Máriának, hogy a gyermeke természet fölötti módon fogantatott. Ehhez azért hozzá kell fűzni, hogy érdekes módon a római meg a görög mitológiában számtalan olyan valaki van, aki a földre leszállt Istentől fogantatott, és aztán félistenként született erre a világra. Nagyon érdekes, hogy ezt soha föl nem hozzák Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Noha a görög és római mitológiában szerepelnek ilyen emberek, de ezt ők maguk sem vették komolyan. Vagyis, ha ezt egy pogány előtt valaki kijelenti, azt mondja, hogy hát jó van, ugyan van ilyen, meg én elhiszem a mitológiát, na de hogy ez valóban úgy történjen meg, hogy én ezt az ilyen személyt látom és találkozzam vele, ez biztos, hogy nincs meg. Na hát, ez azt hiszem a józan gondolkodás megnyilatkozása lett volna. Még amikor a császárok istenségnek vallották magukat, akkor sem állították azt, hogy ők Istennek balkézről született, az istenségnek balkézről született gyermekei, és így istenségek ők maguk is. Ez mindenféleképpen érdekes. Az Úr Jézus születésének titkát pedig, a maga megalázkodását, hogy szolgai alakot öltött értünk, és az ember megváltásának szükséges feltétele volt ez, nem lehetett addig nyilvánosságra hozni, amíg az Úr Jézus tettei és föltámadása nyilvánvalóvá nem tette, hogy ő valóban mindenható, hogy ő valóban Isten. Vagyis azt kell mondani, hogy nem lehetett fejre állítani a dolgokat, hogy az Úr Jézus úgy kezdje az emberek közötti működését, hogy én Isten vagyok. Először ezt be kellett bizonyítania. Hát ugyan bizonyította a csodákkal, vagy a mennyei atya is megszólalt két alkalommal is, hogy ez az én szeretett fiam. Na de ezt részben kevesen hallották, részben pedig úgy tűnik, hogy semmibe vették. amit nem lehetett eltusolni, vagy amin nem lehetett túllépni, az az Úr Jézus föltámadása. Hiszen lám, még katonasággal is próbáltak védekezni ez ellen, a sírhoz őröket állítva, de hát ennek ellenére Jézus Krisztus föltámadt, és maguk az őrök voltak az egyik bizonyító tanú ehhez az igazsághoz. Tehát először Jézus Krisztus a föltámadásával bebizonyította, hogy ő Isten, aztán utána, hát Szent Lukács kutakodása nyomán a szűzanyától megtudhatta, hogy már a születése is ilyen csodálatos volt, mint a föltámadása. Zene, amit hallunk, Sütz Zsoltára, mégpedig az igen hosszú 118. a régi számozás szerint, 119. az új számozás szerint, és ez a Törvény dicsérete címet viseli, de ez természetesen nem a Zsoltár szerzőtől, hanem a Zsoltár kiadótól származik ez a cím. Úgy gondolom, hogy Nagybőjthöz mindenféleképpen illő, méltó, hogy a törvényt, vagyis az Isten előírásait felidézzük magunkban. Hát nem gondolom, hogy pont a Zsoltár szövege szerint, de mindenféleképpen ez a zene úgy gondolom Nagybőjtre megfelelő. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a Mária Rádiót segítik. Az, ami az anyagi segítséget illeti, külön felhívom a kedves hallgatók figyelmét, főképpen azokét, akik adóznak és adóbevallást készítenek vagy készítetnek az adóhivatallal. Ott is mindenkinek joga van és lehetősége, hogy rendelkezzék 1-1%-ról. Az első 1%-ot valamelyik egyháznak, hát gondolom, hogy a hallgatóink a katolikus egyháznak fogják ítélni, rendelni. A második 1%-ról szabadon lehet dönteni valamilyen szervezet számára. Én azt hiszem, hogy a Mária Rádió ennek mindenféleképpen megfelelő anyaga, alanya lehet, úgyhogy tisztelettel kérjük, hogy a Mária Rádió számára tessenek a második 1%-ról dönteni. Még akinek nem is kell befizetni adót, annak is ezt az 1%-ot az állam attól is jóvá írja a Mária Rádió számára. A rendelkezőnek merőben csak annyi fáradozásába kerül, hogy a magazinban található rendelkező cédulát kivágja és elküldi az adóhivatalhoz, illetve a vállalatához, és fizetnie semmit nem kell, mert ez automatikusan történik, az amúgy levont adójából kerül a Mária Rádióhoz. Hát aki nyugdíjas, az természetesen ezt nem tudja megtenni, annak nagyon megköszönjük, hogyha továbbra is áldozatosan segítséget küld a Mária Rádiónak, de kiváltképpen kérjük szépen az imádságokat, hogy szólhassunk, a Szentlélek intézze úgy, és hogy jól tudjunk szólni. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-373-07-01-es telefonszámon érdeklődhet. Akinek hittani kérdése van, az engem megtalál a 061-374-09-04-es telefonszámon 10 óra 35 percig. Na, akkor még nézzük tovább. Tehát az Úr Jézus születésének titkát csak azután nyilatkoztatta ki Isten, tette nyilvánvalóvá az emberek előtt, miután az Úr Jézus a föltámadása által nyilvánvalóvá tette azt, hogy ő valóban Isten. Így, ahogyan a föltámadás, vagyis a földi élete vége, a mindenhatóság megnyilatkozása, ugyanígy kiderült a földi élete kezdete is, az isteni mindenhatóság megnyilatkozása. Hát akkor nézzük a másodikat, amit Szent Tamás mond. Méltó, illő, megfelelő volt Szűz Mária szempontjából is, hogy házasságban szülessék az Úr Jézus. Nem házasságból, hanem házasságban. A leszármazást a zsidók az atyai ágon állapították meg, az ősöket mindig atyai ágon tartották számon. Ez egyébként kiderül a Szentírásban szereplő Úr Jézus családfában, mind a Máténál, mind a Lukácsnál, bár igaz, hogy asszonyok is szerepelnek ebben a családfában. Ilyen módon azonban senki sem vonhatta kétségbe az Úr Jézus törvényességét és nemes származását, hogy Dávid király családjából származik. Igaz, abban az időben a politikai viszonyok miatt már nem sokat számított az, hogy valaki Dávid házának leszármazottja. Tehát nem tekintettek rájuk úgy, mint trónkövetelőkre. Hát tessék gondolni, hogy a mai Habsburgokra sem tekintünk úgy, mint trónkövetelőkre, pedig hát ugyanaz a családi ág. Igaz, tehát, hogy abban az időben ennek politikai értéke nem volt, hogy valaki Dávid házából született. Ezt talán csak a papoknál tartották annyira lényegesnek, hogy valóban Lévi törzséből származott legyen az, aki pap, más nem lehetett. Maga az Úr Jézus nem hivatkozik egyetlen egyszer sem arra, hogy ő Dávid leszármazottja. A jerikói vak az egyetlen, aki Jézus Dávid fiának nevezi őt. Ez mindenféleképpen messiási megnevezés, de nem az Úr Jézus ajkáról való, az is igaz, hogy nem is tiltakozott ellene. Amikor a királysága szóba kerül, akár a jeruzsálemi bevonuláskor az emberek kiabálják, akár Pilátus előtt, igen, ott megvallja, én király vagyok, ez soha nem hivatkozik a Dávidra. király vagyok, Schlusspass. Tehát nem magyarázkodik ezzel kapcsolatosan az Úr Jézus. De még az evangelisták sem hozzák fel ezt a tényt. Számunkra azonban világos, hogy az Isten az Úr Jézusban teljesítette be lelki módon a Dávidnak adott ígéretet. Vagyis, hogy örök királyság lesz Dávid királysága, mindezt hálából vagy viszonzásul azért, hogy Dávid kőtemplomot akart építeni Isten dicsőségére a Szent Sátor helyett a Fritz-szekrény számára. Hát a sok háborúja miatt, sok vérontása miatt ezt ő nem tehette meg, de a fia meg tudta tenni, Salamon. Szent Tamás szerint azért volt szükséges, hogy Jézus Krisztus eljegyzett szűztől szülessék, mert így nyilvánvaló volt az Úr Jézus Dávidtól való származása e világi módon, tehát nem vonhatták kétségbe. Ugyanakkor az is, hogy benne beteljesedett a Dávidnak adott ígéret. Ezért azt hadd jegyezzem meg, hogy az apostoli igehirdetésben kezdetben szóba sem kerül Jézus Krisztus királyi mi volta. Amikor Dávidot emlegetik az igehirdetésben, legyen az akár Szent Istvánnak a beszéde, akár később Szent Péter apostol beszéde, vagy éppen Szent Pál apostol hivatkozásai, akkor mindig Dávid Zsoltárát emlegetik, és azt, hogy ahogyan megmondta Dávid, hogy nem hagyott szentedet romlásnak, vagyis itt a föltámadásról beszéltek, nem a királyságról. Tehát Dávid úgy kerül elő az ige hirdetésben, mint aki megjövendölte a föltámadást, vagy éppen az Úr Jézus szenvedését is, ugye 22. Zsoltár, de végül is a királyság az nem esik ladba, még az ige hirdetésben sem. Tehát ilyen módon a sírban való romlatlanság, mint a föltámadás megjövendölése lesz a döntő érv. Csak később kerül szóba aztán Dávid trónjának öröklése és annak örökké való megtartása. Tessék parancsolni, hallgatom a telefonot.
Dicsértessék a Jézus Krisztust. Félreértésre ad okot, nem csak nekem, többen fölvetettük már egyéb bibliaórákon, de igazi választ nem kaptunk. Máté evangéliuma 1.24-25 versre. József erre fölébredt álmából, és úgy tette, hogy az Úr angyala parancsolta. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg világra nem hozta fiát, akinek a Jézus nevet adta. Ez a mai ember értelmezésében azt jelenti, hogy de nem ismerte meg addig, tehát addig.
Igen, értem a kérdést.
Igen.
Ez úgy látom, hogy megválaszol a hatatlan kérdés, mert hiába adok választ, ez mindig újból előkerül.
Igen.
Kérem szépen, nem a mai fejünkkel kell nekünk ítélni az akkor leírt szövegről, hanem az akkori ember felfogása szerint.
Igen.
Tehát akkor az, hogy addig nem ismerte meg, ez pusztán csak annyit jelent, hogy szűztől született, csak nem így kereken kimondva.
Igen.
De ebből nem következik az, hogy utána megismerte.
Igen. Az nem lehet, hogy a Biblia fordítók esetleg másképp írhatják le, hogy a mai emberek ne gondolkodjanak ezen, hogy
ez
akkor
egy,
hogy mi.
Ez egy reális probléma a Biblia fordítók számára, mert eszi őket a két tűz, marja őket, részben, hogy értelmezhetően fordítsák a Bibliát, másik oldalról pedig szó szerint kell fordítaniuk. Tehát itt azért tudni kell a Biblia olvasóknak, kell annyira jártasnak lenni, hogy nem a 21. század felfogása szerint kell értelmezni a Bibliát, hanem ami ott le van írva, az az akkori, az első századnak az értelmezése.
Igen.
Tudom, hogy ez nehéz.
De hát nagyon szépen köszönöm.
Mindenféleképpen ezt el kell fogadnunk, hiszen más dolgok is vannak, amik, mit tudom én, akár az ördögtől megszállás, vagy egyéb, amit magyarázattal együtt tudunk csak helyesen értelmezni.
Értem, nagyon szépen köszönöm. Kérem
szépen,
a Jézus Krisztus.
Ha sikerült, igen, akkor kerekválaszt adnom, nagyon örülök. Mindörökké,
amen. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja, dicsértessék.
Mindörökké, amen. Nos, tehát a szűzanya szempontjából is ilyen megfontolások miatt méltó, illő és megfelelő volt, hogy házasságban szülessék Jézus Krisztus. Az előzőhez még magyarázatul hadd fűzzem hozzá. Nyilvánvaló, hogy a szentírók nem akartak Szűz Mária, illetve Szent József nemi életéről bennünket értesíteni, az ugyanis nem tartoznék az üdvösséghez. Amit ők leírtak, az az üdvösség szempontjából fontos. Tehát ez, hogy amíg meg nem született Jézus, ez éppen annyit akart jelenteni, hogy szűztől született, ezt hangsúlyozzák. A további ilyen szempontból őket nem érdekli, mert azt akarják igazolni, hogy valóságos Isten, Isten, Jézus Krisztus, és nem pedig emberi bármiféle közreműködéssel világra jött valaki. Tehát itt ez a lényeges, hogy csak arra szorítkozik a Szentíró, amit a céljának tart, tehát éppen ezért az Úr Jézus istenségét akarja igazolni. Ne magyarázzunk bele tehát többet. Na, a mi szempontunkból miért volt méltányos, hogy házasságban szülessék Jézus Krisztus? Igen érdekes, Szent Tamásnak ez az érve. Azért kellett Krisztusnak házasságban származnia, mert a sátán így nem szerezhetett tudomást az eljöveteléről. Na hát ez az érv eredetileg antiohiai Szent Ignácnál található, az első századból való Szent Ignác Szászédben halt meg. Ez az érvelés arra hivatkozik, hogy ahogyan az Úr Jézus embersége is fokozatosan fejlődött, mint bárki másét, tehát kisbabából felnőtté lett, ehhez hasonlóan az istensége is fokozatosan nyilatkozott meg az emberek előtt, került kinyilatkoztatásra. Úgy gondolom, ez teljesen érthető. Tehát az Úr Jézusról a játszó pajtásai nem gondolták, hogy Isten fia. Ugyan másképpen viselkedett, mint ők, nyilván nála bűn nem volt, ennek ellenére azért az nem volt nyilvánvaló, hogy ő Isten fia. Tehát amikor felnőtté lett, azaz beteljesedett az idő ebből a szempontból is, akkor lett ez nyilvánvalóvá téve az emberek előtt. Na most azt mondja Szent Tamás, illetve Szent Ignác, így a sátán is csak akkor szerzett erről tudomást, amikor az atya bemutatta őt, mint szeretett fiát ott a Jordánnál. Hát úgy látszik, hogy a sátán az hívő, mert hiszen elfogadta az atya bemutatását, és ezek után azon nyomban meg is kísértette az Úr Jézust. Addig nem kísértette meg, mert nem törődött vele. Most azonban fölfigyel rá. Ezután következik tehát a megkísértés. Így tehát a szűzanya házassága mint egy ellepleszte a végtelen titkot a gonosz elől, amíg erre szükség volt. Ez számunkra azt mutatja, hogy a gonosz nem minden tudó, és még kevésbé minden ható, Hát ezt jó tudnunk most a nagybőjt idején kiváltképpen, amikor bűnbánatot tartunk, és tudhatjuk, hogy nem kell nekünk a gonosz hatalmában lennünk, ellene tudunk mondani. Vagyis nem olyan félelmetes, mint amilyennek mutatja magát. Hát ez nyilvánvaló az Úr Jézus megkísértésénél is, egyszerű szavakkal, Isten szavaival visszaverhető, és eltakarodik a sátán. Na ezzel párhuzamban azt is megláthatjuk, hogy Isten fia, aki minden emberi gyöngeséget magára vett értünk, valóban olyan ember volt, mint mi. Szüksége volt nevelőre és oltalmazóra, ez volt Szent József, ez pedig a szűzanya házassága biztosította számára. Vagyis ebből a szempontból is igencsak méltányos dolog, hogy Szűz Mária és Szent József házasságot kötött, noha ez magát a testi kapcsolatot egyáltalán nem jelenti. Ugyanakkor olyan emberi szempontok is súlyosan esnek ladba, hogy Szűz Máriát ne tartsák megesett nőnek, már bocsánat egyáltalán, hogy az ember ilyet kimond, megszabaduljon minden gyanútól és megőrizhesse a jó hírét. Szent Jeremos még azt is hozzáfűzi, hogy így Szent József a szűzanyának is a szolgálatára állhatott. Mivel, hogy mindjárt lejár az idő, hallgatom a telefon, tessék parancsolni.
Halló?
Igen, tessék, hallgatom.
Visszél tessék a
mindenki, amen.
Hogy Szent József teljes értékű apja volt Jézusnak jogilag, arra azt hallottam, és ezt szeretném megkérdezni, hogy hogyan alá lehet ezt támasztani, hogy a zsidó törvények szerint az örökbefogadás az ugyanolyan értékű, mint az édesgyerek, és erre példaként hallottam, de nem találtam sehol bizonyítékot, hogy a Máté szerinti nemzetség táblában az szerepel, hogy Babilonba hurcolás után Jehonja nemzete Szealtiel, Szealtel nemzete Zerubábelt, és állítólag Szealtiel örökbefogadott gyerek volt. És mondjuk az a gondolat, amit szeretném, hogy ellenőrizzék, vagy mondja meg Imre atya, mi a véleménye, hogy ha a nemzetség táblában is teljes értékű az az elem, aki örökbefogadott volt, akkor ez megerősíti azt, hogy teljes értékű gyereke volt jogilag Jézus Józsefnek.
Igen, kérem szépen, nincs erre szükség. Mégpedig azért nem, mert Jézus Krisztus megszületése előtt, ahogyan Szent Máté mondja, magához vette Máriát. A zsidóknál a jegyesség az már majdnem a teljes házasság. Én úgy gondolom, ott csak a szertartás hiányzott. Tehát egy jegyest már bevezethette a házába a jegyese. Na most ez megtörténik Jézus Krisztus születés előtt, tehát nem kell itt örökbe fogadni. Ez, hogy is mondjam, automatikusan megtörténik azzal, hogy ők együtt élnek, és akkor születik meg Jézus Krisztus. Tehát nincs probléma a világi törvények szempontjából.
Köszönöm.
Egyébként azt megerősítem, hogy igen, az örökbefogadás is természetesen jogilag érvényes. Azt, hogy aztán ez a Salatiel dolog hogy van, ezt én nem tudom. Most hallom öntől először, de hát minden esetre természetesen érdekes dolog. De mondom, erre én szerintem nincs semmiféle szükség. Mert a dolog természeténél fogva Jézus Krisztust az Ács fiának mondták a názeretiek. Hát már pedig ez volt a döntő, mert ott nem tudom, hogy ilyen iratkészítés, meg mi egymás mennyire történt, anyakönyvezés és egyebek.
Igen.
Hát ott az anyakönyvezés az inkább a memóriában volt, hogy igen, ez ennek meg amannak a családnak a sarja.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen a kérdést. Na, akkor még gyorsan, amíg egy csöpp időnk van. Tehát a szűzanya szolgálatára állt. Szent József ilyen módon is igazolja Mária szűzi foganását éppen azzal, hogy angyali közbelépésre érti meg az eseményeket, és fogadja házába a szűzanyát. És ugyanakkor higgyünk a szűzanyának, aki azt mondja, hogy férfit nem ismerek. Szent Ágoston gondolatát is érdemes továbbvinni, ő ugyanis itt Szent Pál szavaira gondol az efezusi levélből, nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Úgy gondolom, hogy itt nem csak az egyház szűzi és anyai vonására kell gondolnunk. Összevethetjük ezt az újjáteremtés, de az első teremtéssel. Ott Isten kifejezett parancsa volt, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsék be a földet. Krisztusban az újjáteremtésnél egyáltalán nem fordul elő ilyen parancs. Viszont van egy új parancs Jézus Krisztustól, ez pedig a szeretet parancsa. Az elsőt ugyan nem vonja vissza Isten, mint ahogyan az első teremtést is folytatja tovább, de a második teremtésben ott már nem ez a fontos, hanem a természet fölötti szeretet, amit Krisztus által meg tudunk valósítani. Úgyhogy azt gondolom, fölösleges ebbe a dologba belekavarni mindenféleképpen itt ezt, hogy most hogyan is van ez a szüzesség. Fogadjuk el, Jézus Krisztus szűztől és szűzen született, szűzen élt, éppen ezt teszi, ezt erényé annak, aki megtartja és komolyan veszi. Szent Tamás még azt is hozzáfűzi, így a szűzanyában mind a szüzesség, mind a házasság nagyszerű eszményt kapott. Ez való igaz, fűzzük hozzá, a férjek és az apák pedig nagyszerű fegyelmezett, a lelkiekre figyelő férfi embernek a példáját kapták meg. Köszönöm szépen a figyelmet. Úgy gondolom, hogy Nagybőjtben a befejező imádságok legyenek zsoltárok, mégpedig a 7 bűnbánati zsoltár közül egyet-egyet. A legelső zsoltár a 6. a bűnbánatiak közül, és ezt ajánljuk föl azért, hogy valóban a Nagybőjt lelki megújulásunkra szolgáljon, és az elégtételt is tudjuk valóban megadni azoknak, akiket megbántottunk. És ne feledkezzünk el a házasság hetében a házasságra készülőkről sem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, ne feledd meg, Uram, ne fedj meg haragodban engem, mert és ne feníts meg fölgerjedtedben. Könyörülj, Uram, rajtam, mivel, hogy lankadok, gyógyíts, Uram, mert csontjaim remegnek, és az én lelkem igen háborog, de te még meddig, ó, Uram? Fordulj meg, Uram, mentsd meg lelkemet, és irgalmadért szabadíts meg engem, mert nem gondol rád senki a halálban, ki áld az alvilágban téged. Belefáradtam a sóhajtozásba, ágyamat éjjel öntözöm sírással, elárasztom fekvőhelyemet könyhullatással. Szemem a búsulástól elapad, megaggott számos ellenségeim miatt. És eltőlem mind, ki gonoszat műveltek, meghallotta az Úr hangos sírásomat, meghallgatta könyörgésemet az Úr, elfogadta az Úr az én imádságomat. Piruljanak meg minden ellenségeim, nagyon megzavarodjanak, és pironkodva gyorsan elkotródjanak. Amen. Egyébként Sík Sándor fordításában olvasom a zsoltárokat legközelebb is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Hírpercek.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Németh Zsuzsa.